Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 96. Zsoltár első és második versét, így kezdődik, énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg az anyák napjával kapcsolatos programunkat.
És most mi nem virágokat tettünk csoportba, hanem verseket, ezzel szeretnék köszönteni a mai napon az édesanyát. Amit szeretnék verseket megmondani, sajnodik-e, felemmel tanka, gencsi azon, kőpáli párika, komárói varázs, keresztülő kólia és szemetelen világ.
Május első vasárnapján vidám szívvel jöttünk, hogy itt minden édesanyát örömmel köszöntsünk. Kívánunk az Úr Jézustól sok-sok boldog évet, gyermekeik szeretetét, áldás békességet.
Istenünk légy áldott, dicsér szívünk és szánk, azért, mert van nekünk hívő édesanyánk.
Áldásod ad rájuk, áld meg az életük, legyen mindig vidám hangos az ének.
Hisz ők teszik szépé életünk hajnalát, virággal köszöntünk minden édesanyát.
Háladás anyák napján szívem húrján, zendüljön vígének, hála dicséret dicsőség a mennyistenének. Hála dicséret dicsőség minden áldásáért, de ma mégis elsősorban az édesanyámért, aki óvó szeretettel kíséri léptemet, áld meg őt, áld meg Istenem, és érte engemet.
Hozzád száll fohászom minden este reggel. Gyermek imádságom, Úr Jézus, fogadd el, tárt ki áldó kezed édesanyám felett, segíts nekem is, hogy engedelmes legyek.
Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal, dolgozni nem lestel. áldott teste lelke, csak éretten fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermekért testbe. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva. Aki oltalmadott, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat.
Áldás békesség, kedves testvérek! Elsőrendben szeretném megköszönni az első negyedében nyújtott segítségüket és tájékoztatni önöket, hogy a következő időszakban nagyon komoly feladatunk lesz, amiben kérem a gyülekezet segítségét. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben a gyülekezeti ház teljes felépítése, átépítése fog megtörténni, illetve a parókia teljes vízvezeték és csatorna cseréje. Ez egy akkora nagymérvű feladat, hogy mindenképpen szeretném kérni a gyülekezet mérnöki és közgazdász képesítési segítségét, hisz közbeszerzési eljáráshoz, illetve olyan vállalkozókat kell keressünk, akik hitelesek és a közbeszerzési eljárásnak megfelelően megtörténnek. Olyan munkálatok várnak ránk, ahol a lelkés családunkat el kell költöztetni, és ebben is fogom kérni majd a gyülekezet segítségét. Kedves testvérek! Az édesanyja minden gyermek és felnőtt szívében különleges helyet foglal el. Ő az, aki az örömünkben, bánatunkban először fordulunk, ő az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak. Jelenléte, munkája, életünk része. Gyakran észre sem vesszük, mennyit fárad, hogy az asztalon legyen kedvenc süteményünk, hogy mindig tiszta legyen a ruhánk, meleg biztonságot jelentő otthonunk legyen. Számára mindez természetes, csupán annyit kér, hogy legyen jó gyermekei. A gyerekeket is, és a felnőtteket is egészében elfoglalják a hétköznapok feladatai, örömei, bánatai. Néha nem sikerül jónak lennünk, néha bánatot okozunk, néha nagy örömet. Előfordul, hogy elfelejtünk valamit, lehet, hogy fontos dolgokat is. De minden évben van azonban egy nap, amiről soha nem feledkezünk meg. Ez május első vasárnapja, ekkor köszöntjük az édesanyákat. Anyák napja környékén, amikor a gyermekek hálával tekintenek szüleikre, a szülők pedig az Istentől kapott ajándékba gyermekeikért, adnak hálát, talán minden gyülekezetben, családban elhangzik, hogy a család élet hatalmas erőforrás, hogy a boldog gyermekkor a melegszívű szeretőt otthon pótolhatatlan minden ember számára. Anyák napja, az édesanyi hivatást ünnepeljük. A családot, a szülői megbízatást, azok, akik gondoskodnak a gyermekről, akik felelősséget hordoznak értük, akik nevelik, irányítják, akik megtanítják őt az Isten megismerésére. Mert az úgy nevelem fogadalmat nem csak a szülők, a nagyszülők, hanem a keresztszülők is együtt vallották. Egy rövid verset szeretném is a presbitérium nevében köszönteni önöket. Május vasárnapján vidám szívvel jöttünk, hogy itt minden édesanyát örömmel köszöntsünk. Kívánunk az Úr Jézustól sok-sok boldog évet, gyermekeik szeretetét, áldást, békességet. Isten éltessen minden édesanyát, nagymamát.
Folytassuk istentiszteletünket, és a keresztelőre készüljünk a 329. dicséret második versének éneklésével. Nem éltem még a föld színén, te éltem bennem. Thank you. hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek! A Biblia tanítása gyermekekről szinte forradalmi volt, ahogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy engedjétek hozzám a kisgyermekeket, ne tiltsátok el tőlem, és ezzel azt fejezte ki, hogy a gyermekekkel foglalkozni az a világ legnagyobb dolga, és legfontosabb dolga, és nem igaz az, amit az ókorban így gondoltak, hogy a mi életünk a fontos. Mi felnőttek, tele vagyunk mindenféle teherrel, munkával. És az ókorban így gondolkoztak, hogy hát a gyerekek még nem olyan fontosak, majd megtanulnak mindent, és akkor segíteni tudnak nekünk, és majd akkor már ők is igazi emberek lesznek, de addig nem olyan fontosak. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy itt ebben az emberi életben nem a szülők élete és munkája a legfontosabb, és nem az a cél. Ami modern időnkben, ez persze már megváltozott, Jézus Krisztus tanítása elért nagyon sok helyre, és megváltoztatta az emberi gondolkodást, csak az a baj, hogy nem elég mélyen. A mai kor embere egy másik végletbe esik, és azt gondolja, hogy a cél a gyermekem, és a gyermekemnek a jövője, hát ő a jövő, és én azért élek, hogy majd ő neki legyen jövője. De akkor könyörgöm, ő miért él, majd ő is az ő gyermekéért, és akkor mi ennek az életnek a célja és értelme? Hát a Biblia azt mondja, hogy nem a mi felnőtt életünk és munkánk, de nem is a jövő, amit mindig tologatunk, hogy majd az lesz a cél. Ebben a világban az Istennek a terve működik. Aki nekünk adta ezt az egész világot, valahogy belecsöppentünk mindannyian úgy, ahogy ez a kisgyermek is, hogy csodálkozik, hogy kerültem ide, és mi minden van itt, és felfedezi. Mindannyian így csöppentünk ide, de ez egy terv. Itt az egésznek célja van mégpedig az, hogy megtanuljunk szeretni. Megtanuljunk együttműködni. Megtanuljuk áldásként használni ezt a világot, a sok ajándékot, amit kaptunk. És az Isten számára ez a cél olyan fontos volt, hogy ő maga lejött közénk Jézus Krisztusban, hogy segítsen nekünk ezt megtalálni. És ezért az életét feláldozta és odaadta, hogy mi megértsük az ő szeretetét. Hát ez a cél ezen a világon, hogy megtaláljuk a szeretetet, az Isten szeretetét, amellyel minket szeretett. Ebből táplálkozzunk titokban, belül, az életünk minden napján. Ezért adjunk hálát, ezt köszönjük meg, és akkor a mi életünk is megváltozik, hálás lesz, és szeretet lesz benne, és oda tudunk fordulni a környezetünkben élőkhöz is szeretettel. Tudjuk gondozni a gyermekeinket, és olyan kapcsolatba kerülünk velük, ahogy kell, és az összes többivel a környezetünkben. És Isten erre akar segíteni minket. Tanuljunk ővele és egymással helyes kapcsolatba kerülni, szeretni. Így legyen. Amen. Most fennállva együtt tegyünk vallást hitünkről, a megkeresztelendővel, a szülőkkel, a családdal együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most először a keresztszülőt kérdezem, mint felnőttet. Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Balázs, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém van. Amen. Kedves szülők, keresztszülő, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a te csodálatos terved az életünk, ez az egész világ. Köszönjük, hogy itt lehetünk és rácsodálkozhatunk napról napra. De még inkább köszönjük, hogy a te Jézus Krisztusban megjelent szeretetedre csodálkozhatunk rá újra meg újra, hogy ezt vállaltad értünk, a kínhalált, a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy ebből a szeretetből élhetünk, és köszönjük, hogy megajándékozottak vagyunk, akiknek van mit továbbadniuk gyermekeiknek, környezetüknek. Segíts minket ebben a hitben élni, erősödni a gyülekezetben napról napra. Amen. Gábor, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Ámen.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon békességet neked. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és a családra. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Megkérem a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a gyülekezet körében, a padokban, és mi mindnyájan foglaljunk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Udvari Balázs, budapesti születésű egyetemi hallgatót, a keresztapát, valamint Deák Gábor, budapesti születésű biztonsági felügyelő, és Deák Judit, beregszászi születésű tanár, Gábor Attila nevű második gyermekét. Isten áldása kísérje a megkereszteltek és a család életét. Házasulandókat is hirdetek. Szombaton kérik Isten áldását itt a templomunkban házasságukra. Balog Károly, nyíregyházi születésű testvérünk, és Berec Enikő, kisvárdai születésű testvéreink. Isten áldja meg az ő életüket és közös útjukat is. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget. Még néhány hét van, amikor beadhatjuk az 1% rendelkezésünket. Az egyik lehetőségben lehet az egyházunk egésze számára rendelkezni adónk 1%-a felől. A másik lehetőségben pedig alapítványa van a gyülekezetünknek, és így közvetlenül a gyülekezetünket is lehet támogatni. Ha valaki még nem élt ezzel, és így szeretne rendelkezni egyházunk, illetve alapítványunk számára, annak felajánljuk, hogy megteheti a lelkészi hivatalban az istentisztelet után egyetlen egy nyomtatvány kitöltésével, és semmi dolga nem lesz ezután ezzel, mi a továbbiakat el tudjuk intézni. Várjuk még a testvérek jelentkezését a nyári alkalmainkra. Június 15-től 17-ig Berekfürdőn tartunk gyülekezeti hétvégét, erre mindenkit szeretettel várunk. Július 30-a és augusztus 4-e között ifjúsági táborunk lesz Bakonyákon, erre a konfirmációra készülő és már konfirmált fiatalokat várjuk. És augusztus 6-tól 11-ig gyermektáborunkat tartjuk napközis jelleggel a Weiss Manfred szakközépiskolában, erre is várjuk az általános iskolás korú gyermekeinknek a jelentkezését. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett Zsoltár további verseivel, a 96. Zsoltár 6-tól a 9-ig terjedő verseit énekeljük. A 96. Zsoltár 6. verse így kezdődik. Jer, menjünk az Úr elejében. Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvéreim! Máté evangéliuma soron következő szakaszából, mert sorba magyarázom az igét, vasárnapról vasárnapra, Máté evangéliumából. A Máté evangéliuma 18. fejezetének 5. versétől olvasom. Ezt mondja Jézus Krisztus: aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel együtt vettetsz a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek-e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk ezen a napon sem, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most helyünkről fölkelve imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ismerhetünk téged, köszönjük neked a könyvet, a Bibliát. Bocsásd meg nekünk, hogy nem kutatjuk, keressük lázasan, hogy mit is ír, mit is mond rólad. Pedig az egész életünknek csodálatos alapot, mindennapjainkban csodálatos erőforrást szolgáltatna. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, mint aki hatalmas vagy, és éppen ezért félelmetes a te erőd, hogy a mindent megtehetsz, és adhatsz egészséget és betegséget, szegénységet és gazdagságot, egy-egy pillanat alatt is akár. De köszönjük, hogy nem kell tőled félnünk. Jézus Krisztusban, akiben eljöttél közénk, hogy megfizess az elrontott dolgainkért, és megválts minket. Köszönjük, hogy te azóta is keresed az elveszetteket. Szeretnénk, hogyha mi is így érezhetnénk magunkat, mint akire rátalálsz először vagy újra, és akinek örülhetsz, és akiben ez csodálatos örömöt fakaszthat. Nagyon szükségünk van, hogy tudjunk hittel, reménnyel és szeretettel megtelni a mai napon is, hogy az elkövetkezendő időszakunkban is tudjuk hordozni mindazokat a terheket, amik ránk várnak. Kérünk téged szent lelkeddel, segíts minket, hogy kitárjuk a szívünket eléd, és megteljünk jelenléted áldásaival mindnyájan. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 772. éneket keressük meg a barna énekeskönyvből. Ugye az eredeti énekeskönyvünk a fekete, amiben 512 ének van, és ebben pedig 600-tól vannak számozva, mert ez a kiegészítés hozzá. Tehát a 772. ének első versét énekeljük. Ott a messze földön árván hontalan, halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz utolsó mondata, Máté evangéliuma 18. fejezetének 14. verse. Ezt mondja Jézus: a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Foglaljuk el helyünket. Isten nem akarja, hogy elvesszen a legkisebb gyermek sem. Isten nem akarja, hogy elvesszen bárki is, ez azt jelenti. És először is, ha magunkra gondolunk, akkor ez egy nagyon jó hír. Mert Isten nem akarja, hogy mi elvesszünk. De mit jelent elveszni? Mit jelent, hogy egy kisgyermek elvész? Mi már vesztettük el az egyik gyermekünket, egy nagy ilyen bevásárlóközpontba, sőt kettőbe is ugyanazt, és az nagyon rossz érzés nyilvánvalóan, de az Isten Jézus Krisztusban nem a fizikai elveszésre gondol nyilvánvalóan itt. Azt is merem mondani, hogy nem biztos, hogy elveszett egy kisgyermek, még ha meghal is. Az Isten így látja ezt a világot egészben, és mi is így tapasztaljuk. Az előző helyemen ismertünk egy családot, ahol a nagymama azért jött a gyülekezetbe, azért jutott hitre, mert az 5 éves unokáját el kellett temetnie, de az 5 éves unokája úgy ment el, hogy a kórházi ágyon szinte bíztatta és bátorította a nagymamát is, meg a többieket, hogy én tudom, hogy hova megyek, és ugye az Úr Jézusnál jó lesz. Tehát egy 5 éves gyermek se biztos, hogy elvész. És éppen a múlt héten lelkészi csendes héten voltam, és ott volt egy olyan házas pár, Hollandiából jöttek, gyönyörűen beszéltek magyarul, mert már évek óta itt vannak, hogy a magyarországi keresztényeket segítsék, és elmondták, hogy nekik volt egy betegen fogant, született gyermekük, aki egy pár napig élt. És ők hálát adtak az Istennek, hogy láthatták, hogy vele lehettek, és azt a pár napot is megkapták. Tehát az, hogy elvész egy gyermek, nem a fizikai dolgot jelenti, hanem egy sokkal súlyosabbat, ami sokkal komolyabb, amit akkor látunk, amikor egy gyermek fölnő, akkor látunk igazán, hogy az elveszett-e. És mennyi olyan embert látunk, akiben felnőtten azt látjuk, hogy ez elveszett. De hát ez valahol gyerekkorba kezdődik. Látunk olyat, aki el lett kényeztetve, úgy lett nevelve, hogy enyém a világ, én körülöttem forog, nekem csak jogaim vannak, kötelességem nem. Mennyi ilyen felnőttet látunk, és ez azt jelenti, hogy egy gyerek elveszett. Mert nem úgy bontakozott ki az élete, ahogyan kellene. Mire gondolhat Jézus Krisztus? Mi a mi feladatunk ebben? Anyák, édesanyák vasárnapján, hogyan leszünk mi most attól függetlenül, hogy édesanyák vagyunk-e, attól is függetlenül, hogy nők vagyunk-e egyáltalán, de hogyan tudunk úgy viszonyulni a gyermekeinkhez, mint igazi édesanyák, hogy ne veszen el. Mert attól, hogy megadunk neki mindent, amit mi gondolunk, hogy szüksége van rá, még nem biztos, hogy jól csináltuk a dolgot, és hogy nem vész el. Mi tehát ebben a mi részünk, erről szól ez az ige. Jézus Krisztus néhány pontot mond világosan a tanítványainak, és ebből mi is mai tanítványai okulhatunk. Először ezt mondja, aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Mondtam már éppen a keresztelő kapcsán, hogy régebben az ókorban nem igazán fogadták be azt a gyermeket, még a saját családja se tekintette partnernek sokszor. De itt most nekünk nem ezt mondja feltétlenül ez az ige, mert ma az jellemző, hogy igenis, nagyon korán partnernek tekintjük, sőt, fontosabbnak tekintjük, mint a saját életünk, a gyermeket. És mégis szól nekünk ez, hogy aki befogad egyet is e kicsinyek közül, az én nevemben, az engem fogad be. Mit jelent ez? Azt jelenti, amit mondtam szintén a keresztelésnél, hogy az Isten terve az, hogy mi élünk itt egy néhány évtizedet, és ebben a néhány évtizedben megtanulunk szeretni és együttműködni. Az Istennek nem olyan magasröptű terve ez, amit az íróasztalnál kigondolt volna, hiszen ő lejött közénk Jézus Krisztusban. És ebből a tervéből a legnehezebb részt magának osztotta, hogy a kereszten megszenvedjen az elrontott dolgainkért, és nekünk üdvösséget adjon. De az Isten terve az, hogy megtanuljunk szeretni és együttműködni, és ebben a tervben a kisgyermekeknek nagyon fontos szerepük van. Ugyanis ők olyan gyámoltalanok, mikor megszületnek, hogy mérhetetlenül nagy szükségük van, hogy szeressék őket, hogy gondoskodjanak róluk, mert elpusztulnak enélkül. Ezen keresztül tanít meg Isten szeretni és gondoskodni rólunk, és azt mondja, ezért mondja Jézus Krisztus, hogy a gyermek az egy nagyon fontos dolog. A legnagyobb tanításomat akarom rajtuk keresztül nektek megtanítani. Mit jelent szeretni, odafigyelni valakire, gondoskodni róla? És mit jelent, hogy befogadjuk el gyermeket? Hát a mai korban ez, itt ott követjük el a hibát, hogy azt gondoljuk, hogy a gyermek, hát ez egy nagyon nagy feladat, egy nagyon nagy teher. Jó, hát igen, sok minden szép van vele, meg kellemes, és nem szabadna kihagyni az életünkből, de mi szabályozzuk azt, hogy hány jöhet belőle, és mikor. És ez egy egészen más hozzáállás, mint amit Isten szeretne látni. Amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki egyet befogad, az engem fogad be, akkor azt mondja, hogy hát én magamat akarom ajándékozni nektek. És ha minél több példányban ott vagyok, az életetekben és a családotokban, hát az nem nagy ajándék. És nem csodálatos dolog. Ha sokszorozottan tanítalak meg szeretni titeket, és odafigyelni másik életére, és gondoskodni róla, hát az nem hatalmas ajándék. Nem így kéne fölfognunk. És ráadásul, ugye, hogyha csak egy gyereket fogadunk be, hát abból nagyon könnyen lesz az, amit az elején mondtam, hogy van sok elveszett gyermek, akit felnőtt korban látjuk, hogy elveszett, mert egyke volt talán, és így könnyű volt azt képzelnie, hogy körülötte forog a világ. És hogy neki csak jogai vannak, és kötelességei nem, mert mindent megtettek érte, és aztán nem találja a helyét a társadalomban, mert ott bizony várnák tőle, hogy elvégezze a maga részét, és feladatai lennének. És ezt nem tanulta meg, hogy ez a világ ilyen. És sokszor ez az oka, hogy ha mi csak egyet fogadtunk be, mert úgy gondoltuk, hogy hát ez szép-szép, de nagyon nagy feladat és teher is. De azt mondja, hogy én akartam többet is adni, hogy ő is formálódjon, és megértse, hogy nem egyedül van, és nem körülötte forog a világ például. Természetesen nem minden egyke nevelődik rosszul ezzel, nem azt akarom mondani. Nyilván hiányai vannak az egykéknek, Én is egyke voltam, és úgy nőttem föl, de nagyon szépen és nagyon jól nevelt az édesanyám, de ezzel együtt éreztem a hiányát, hogy magamba forduló vagyok, nem tudok nagyon odafordulni másokhoz, mert sokat voltam egyedül. De az első dolog, hogy befogadni a kisgyermeket annyit jelent, hogy meg akar minket ajándékozni az Isten. És ne azt mondjuk, hogy jaj, még egy, vagy még egy, na ne. Hát persze az édesanyákat is megértjük. Az én feleségem is körülbelül így fogalmazott, amikor jelentkezett az újabb jövevény, de ő már hívő ember volt, és tudta, hogy az az Isten, aki erőt adott neki, és bölcsességet eddig, hogy azt az egy, kettő, három, vagy amennyi éppen volt addig, azokkal a gyermekekkel foglalkozzon, ez az Isten fog neki segíteni. Ha most megjelenik még egy, akkor abban is. Fogadjuk be a gyermekeket, mint Isten ajándékát. A második dolog, amire figyelmeztet, hogy aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha a malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Mit jelent ez? Az, hogy megbotránkoztat, ez már nem olyan jó szó rá. Lehet, hogy pár száz évvel ezelőtt, amikor a Bibliát fordították, akkor azt jelentette, amit a görög szó, ami itt van. De most már ez egy olyan hétköznapi szó, mert sokan megbotránkoznak sok mindenen ma a mai világban. De Jézus Krisztus itt nem erről beszél. Az eredeti szóban csapda állításról van szó, és azt tudjuk mi. Az egy sokkal veszélyesebb dolog. És azt mondja, hogy azoknak a kicsiknek, akik hisznek bennem, és itt ugye azt mondja Jézus Krisztus, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, mert ilyeneké az Isten országa, tehát az is benne van, hogy ők könnyen hisznek bennem. És sokkal nagyobb százalékban, és sokkal kevesebb akadállyal és gátlással hisznek. És azt mondja, hogy jaj annak, aki ezen az úton állít csapdát nekik. Megbotránkoztatja őket. Miben? Itt zárójelbe odaírtam a vázlatba, hogy hogyan lehet megbotránkoztatni a gyermeket. A hite, a reménye és a szeretete rongálásával. Csináltunk-e ilyet? Hogy egy gyermek könnyen elfogadja, hogy igen, ez a világ az Istentől jön, és ez ajándék. És mi is Istentől kaptuk az életünket, és akkor jön az okos felnőtt, és elmondja, hogy nem egészen úgy van az. Pedig úgy van az, milyen úgy van. Lehet, hogy mi bizonyos részleteket látunk még ezen kívül, hogy mi hogy történik a fizika, kémia, biológia törvényei szerint ebben a világban, de az alapvető az, hogy az Isten terve ez az egész. És az ő ajándéka. Fizikástól, kémiástól, biológiástól együtt. Azt is ő találta ki nekünk. Nem szabad rongálni az ő hitüket. Nem szabad lesajnálni ezeket a dolgokat. Ezekkel okozunk a legnagyobb kárt a gyermekeinknek. Hogy amikor a reménységét rongáljuk, hogy ó, hát azzal ne is foglalkozz, azzal a másik gyerekkel, az ilyen meg olyan. Menj odébb, aztán közösítsd ki, ha olyan, ne foglalkozz vele. Ezzel a reménységét rongáljuk, ahelyett, hogy mondd meg neki, hogy ez nem jó. Tanítsd meg, ha kell, hogy bocsánatot kell kérni, ha már a szülei nem tanítják meg esetleg. Reménységét is nem szabad rongálni, vagy a szeretetét, ami megvan benne. Jó, nyilván féltjük sok mindentől a gyermeket, és ezért a helyes mederbe tereljük azt a nagy nyitottságot, mert tudjuk, hogy minden és mindenki felé nem lehet nyitott. De ebben a dologban azért nagyon kell vigyázni, hogy hogyan rongáljuk az ő hitét, reménységét és szeretetét. Azt mondja, hogy aki megbotránkoztat egy gyermeket is, a legkisebbet, aki rongálja benne ezeket a dolgokat, annak jaj, jobb, ha a malomkövet kötnek a nyakába, és úgy vetik a tengerbe. Természetesen Jézus Krisztus itt is alkalmazza azt az irodalmi módszert, amit úgy hívunk, hogy hiperbola. Tehát, hogy valami nagyot mond, hogy végre ráébredjünk a dologra, és elkezdjünk rajta gondolkozni. Túlzást mond, hogy fölébredjünk. Ami nem túlzás tulajdonképpen, csak nekünk túlzásnak tűnik. És utána így is folytatja. Mert azt mondja, hogy ha téged visz rossz útra, ugye megbotránkoztat, rossz útra visz, talán ez a jobb fordítás. Ha téged visz rossz útra a keze, jobb kezed, vágd le. Na ez aztán igazi hiperbola, irodalmi eszköz, ami azt jelenti, hogy valami furcsán nagyon nagyot mond, hogy megértsünk valamit a dolog komolyságából és súlyosságából. Tudjuk, hogy nem a szemünkkel szokott lenni a baj. Amikor irigykedünk valakire, tehát nem a szemünket kell kiválni, hogy meg ne irigyeljük azt a dolgot a másiktól, hanem valahol bent az agyunkban kellene valami műtétet végrehajtani, ugye így mondhatnánk. De ezzel, hogy ezt mondja, hogy ha a szemed visz rossz útra, akkor vájt ki, ezzel a komolyságát mondja, fontosságát ennek, hogy igen, az agyadban kell rendet tenni, a gondolkodásodba, a szívedbe, de ez ilyen komoly és fontos, hogy ne halogasd. Keresd az Istent. Vidd oda elé, ha baj van, a kezeddel vagy a szemeddel, és tudod, hogy mögötte a gondolkodásoddal van a baj. Ott valami szenvedélybetegség támadott meg. Vagy ki tudja, milyen szokásodról nem tudsz leszokni. Azt mondja, hogy ez nagyon komoly. És az Isten nem akarja, hogy elvesszen egy is a legkisebbek közül. Hát téged se akar, hogy elvesszél. Hát akkor fordulj oda hozzá. És hív segítségül, hogy változtassa meg a bensődet, a gondolkodásodat, az egész életedet. És a harmadik dolog, amit mond még, hogy ezeknek a kicsiknek az angyalai mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Ugye elgondolkodtam, hogy miért mondja ezt Jézus Krisztus, és azt gondolom, hogy azért mondja, nem azt mondja, hogy ezek az Isten gyermekei, kicsinyei, ezek akiket maga az Isten szereti, és ők az Istennel vannak szeretett közösségben, mert ez a gyermekeknél még nem tudatos. És azt mondja, hogy az ő angyalaik látják az én mennyei atyám orcáját, tehát hogy nem tudatosan bízzák rá magukat az Istenre, de ott vannak az Isten szeretetében, és az Isten gondoskodik róluk. És azt mondja, hogy ezen kicsinyek, és ott egy olyan szót használ, ami már másképp is érthető, és a Bibliában sokszor másképp értetődik, és nem csupán a gyermekekre vonatkozik, hanem olyan felnőtt emberekre is, akik még nem értek meg igazán, és nem nőttek föl, és szegények, és sok mindent nem tudnak, és nincsenek vele tisztában, ilyenekre is használja a Biblia ezt a szót, hogy kicsinyek, saját tanítványaira is mondja Jézus Krisztus, és azt mondja itt, hogy a ti mennyei atyátok nem akarja, hogy elvesszen egy is-e kicsinyek közül. Hogy mi hogy nézünk körbe a kicsinyek között. Talán a saját családunkban már nem úgy, mint az ókorban, a saját gyermekeinkre már nem úgy nézünk, hogy na majd, ha megnő, majd, ha igazán mindent fog tudni, és jó segítség lesz a gazdaságba, a konyhára pénzt fog hozni, tud segíteni a háztartásba, majd akkor már társam és igazi, addig nem érdekel annyira. De a kicsinyekre hogyan nézünk? Azokra, akik nem nőttek föl igazán. És akik nem tehetnek erről teljesen, ugye minél több évet élt az ember, annál jobban tehet persze arról, hogy milyen az élete. De aki olyan családban nőtt föl, ahol nem kapott olyan nevelést, az tehet erről. Az kicsiny. És arra nem úgy kell nézni, hogy hát hagyjon békén. Ez nem tud élni, nem tanulta meg, hogy mi a feladata, nem tud semmit, akkor nincs vele dolgom, de hogy nem. Felelős vagyok érte. Valakinek meg kell tanítania, hát biztos, hogy én nem fogom a szülei helyet, de mindenki egy pici részt, ha a maga helyén, ha úgy fordul hozzá, hogy embernek veszi, és tudja, hogy nem teljesen ő tehet arról, hogy mindezeket nem tudja, és nem úgy él, akkor ez egészen más lenne, ez a társadalom, és talán ők is sokkal jobban előre haladnának és megváltoznának, annál is inkább, mert azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy ők közelebb vannak az Istenhez. És ezt meglepő módon tapasztaljuk, hogy a szegények, elnyomottak, akiket nem neveltek, senki sem tanította őket, azoknak sokkal természetesebb, hogy Istenhez fordulnak, és ha beszélünk erről, akkor tudják, hogy mi az. Anyák napján jó lenne, ha mindannyian kérnénk az Istent, hogy őtőle kapnánk az ő gondolataiból, az ő viszonyulásából segítséget, hogy mi is ilyen anyai szeretettel tudjunk nézni a kicsinyekre. Ugye, hogy befogadjunk minél többet belőlük, ne kiméljük magunkat, hogy nehogy megbotránkoztassuk őket azon a jó úton, amin kellene haladniuk, és hogy ne vessük meg őket azért, mert sok mindent még nem tudnak. Hát ezért kérjük az Istent, aki gyermekeként viselkedik velünk, aki tudja, hogy mi nagyon sokat még nem tudunk, és igazából mi hol vagyunk tőle, de szeretettel hoz minket egyre feljebb arra a szintre, amin ő van, és hívogat minket, hogy akarjunk ővele szorosabban megismerkedni. És erről szól az ének, ugye, amit már megkezdtünk, a 772. ének, 4. és 5. versét, az Isten hívogatását énekeljük, úgy is, mint ami nekünk szól, és úgy is, mint ahogyan nekünk kéne hívogatni másokat az Isten szeretetéhez. Nézd, a rossz világnak csak fullánkja vagy, van, drága csak nekem vagy, fiam, fiam. Szómnak ellenállnod, úgy is hasztalan, jöjj, mert egyre várlak, fiam, fiam. Nézd, a rossz világnak csak hullánkja van, drága csak nekem vagy, fiam, fiam. Vár atyát szerelme, vár rád vigasza, jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza. Kedves testvéreim, fennállva ismét imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy szólongatsz minket, és bizony igazad van azokban a dolgokban, amikben a lelkiismeretünket szólongatod, hogy bizony mi is sokszor rosszul gondolkodunk, és ebből következően rosszul beszélünk, és cselekszünk, és elmulasztunk dolgokat. Bocsáss meg nekünk! Olyan sokszor nem ajándéknak vettük, amikor feladattal, egy új élettel látogatsz meg minket. Olyan sokszor inkább menekülünk ettől a megbízatástól, pedig te ajándékként akarod nekünk adni, hogy megsokszorozottan lees ott a családi életünkben. És bocsáss meg azért is, mert ami felnőtt, terhelt életünk, amit nem viszünk oda sokszor idejében eléd, hogy fölvidíts, hogy fölüdíts, kihat a mi gyermekeinkre, és letöri az ő lelkesedésüket, az ő hitüket, az ő örömüket, békességüket. Könyörülj rajtunk, hogy ne megfásult felnőttek legyünk, és ne botránkozást okozzunk a gyermekeinknek, akik ajándéknak veszik ezt a világot. Segíts, hogy inkább óvjuk és ápoljuk az ő hitüket, reménységüket és szeretetüket. És kérünk, hogy segíts nekünk változni a nehéz emberekkel kapcsolatban, akik nem kaptak olyan nevelést, mint mi, akik le vannak maradva dolgokba, akik nem váltak még igazán fölnőttek és hasznos tagjukká, tagjává a társadalomnak. Könyörülj, hogy hozzájuk is jól tudjuk viszonyulni, hogy ne vessük meg egyiküket sem, hanem tudjuk segíteni őket. Köszönjük, hogy te mindnyájunknakat segítesz, megváltottál Krisztusban, ott vagy mellettünk angyalaid védelmével. Segítesz minden nyomorúságunk és baklövéseink ellenére. Kérünk, formálj minket egyre inkább igaz gyermekeiddé. Amen. Kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk be imádságunk körébe nemzetünket is a himnusz és első vasárnap lévén a székely himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 425. dicséretet keressük meg. Most ismét a fekete énekeskönyvből mind a négy versét énekeljük el. Így kezdődik, Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved.